Köszönöm szépen, tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr! Egy nagyon pici pontosítás, munkahelyi kötelezettsége. Munkahelyet váltottam, az Eszterházy Károly Egyetemet képviselem most már néhány hónapja. Ebben az előadásban pedig engedelmükkel kihasználnám a program adta lehetőséget, miszerint az első vagyok a mai nap folyamán, és egy ilyen felvezető, problémafelvető referátummal készültem, amelynek a fókuszába azt a kérdést állítottam, hogy egyfelől milyen tényezőknek köszönhető az, hogy az egyetemi ifjúság politikai aktivitása 201 néhány évvel ezelőtt egy egészen új minőséget öltött, és azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen elkezdődött valami, ami a korábbiakhoz képest nem igazán létezett. A másik kérdés pedig az, hogy ezen tényezők sorában egész pontosan milyen szerepet játszanak azok a folyamatok, amelyek az egyetemi oktatás és úgy általában a tudományosság és az értelmiségi szakmák szakszerűsödésével, hivatásosodásával kapcsolatosak. Az egyetemi, mindezeket megelőzően néhány gondolatot arról, hogy akkor most az egyetemi ifjúság politikai aktivitásának a kezdeteiről, vagy egy új fázisáról beszélünk. Nyilván a 18. század végét megelőzően is jellemző tulajdonképpen az intézmény típus kialakulásától fogva, hogy egyetemi professzorok, egyetemi ifjak részt vesznek akár érdek alapú, akár alapvetően érték alapú, de mégiscsak azonnali cselekvésekhez vezető érdekeknek az artikulálásával és képviseletével járó, mondhatni politikai aktivitásokban, hatalmi eseményekben. Gondolhatunk itt az investitúra harc körüli időszakra, gondolhatunk a koraújkori különböző territóriumok urai közötti viszályokra és azokban az egyetemeknek az állásfoglalására, reformáció, ellenreformáció korára. Gondolhatunk azokra a középkori, koraújkori egyetemi törekvésekre, amikor monopóliumot, szerzett jogot próbálnak védeni vagy kiterjeszteni az egyetemi polgárok. Ezek mind-mind ugye ilyen közvetlenül alapvetően érdekhez kötött fellépések voltak, mint ahogyan ilyenhez vezettek azok a filozófiai, teológiai jellegű értékalapú viták is, amelyek aztán időnként oda torkollottak, hogy egyik-másik professzor vagy professzori kör mentén kialakult egy támogatói tábor, egy másik professzor vagy professzori kör körül pedig egy másik tábor, és akkor valami fajta ilyen ütközés jött létre. Tehát igazából nem mentes az egyetemek alapításától kezdve az ifjúság sem, és a professzorátus sem az ilyen-olyan politikailag is releváns, értelmezhető és értékelhető fellépésektől. 18. század vége, 19. század eleje azonban mindenképpen egy nagyon jelentős újdonságot hoz ebben a kérdéskörben, és valami megváltozik. Szimbolikus dátumként talán a karlsbadi határozatokat, Metternich 1819-es tiltó rendelkezését idézném itt elsőként, tekintettel arra, hogy ugye nem csak a sajtó, meg a könyvkiadók, különböző művelt egyesületeket fenntartó személyek megregulázására kerül sor, hanem a diák társaságok, diák szövetségeknek, a egyetemi diák szövetségeknek a betiltására is. Ez azért egy jelentős újdonság, mert az államhatalom talán ekkor deklarálja először, vagy mindenképpen az addigi legnyíltabban azt, hogy preventív alapon is problémát jelent neki az egyetemi ifjúságnak a esetleges mozgulódása, tehát nem reagál valamire feltétlenül, hanem már bekövetkezhető fejleményekre is előzetesen tiltó, illetve szabályozó rendelkezéseket állít ki, aztán ebből lesz bőségesen a további, a következő 200 évben. Itt jelenik meg először az, hogy hogy az egyetemi ifjúságban benne van az a potenciál, hogy adott esetben társadalmi feszültségeket, társadalmi igényeket egyfajta ilyen előrejelző szereppel megfogalmaz, és ez veszélyforrást jelenthet az adott politikai elitnek, vagy az éppen a politikai hatalmat birtokló szűk rétegnek. És ez az a pont, ahol már el is válik igazából a professzori kor, a tanári kor és az egyetemi ifjúságnak a köre. Így módon valamelyest a középkori universitas eszme sem fedezhető már föl, hanem szétválik és elkülönül az egyetemi ifjúsága tekintetben. Ez történik tehát igazából a felvilágosodás nyomán, és ennek köszönhetően lehet talán azt mondani, hogy ez mindenképpen egy új dimenziója a politikai, az egyetemi ifjúság politikai mozgulódásának. Minek köszönhető az, hogy erre az időszakra eljutnak idáig a fejlemények? Nyilván nagyon sok tényezőt lehet itt felsorolni, és fontossági sorrend állításának az igénye nélkül nézzünk egyet-kettőt. Nyilván nagyon fontos az, hogy a keresztény vallásos világkép monopóliuma az azt megelőző generációk során megbomlik, és így a legalapvetőbb kérdésekről is egy diverzifikált, sokféle gyökérre visszavezethető vita indulhat meg, ami azért a korábbiakban nem volt, hiszen a legalapvetőbb tézisekben a keresztény tanítás bizonyult mindenkor egy közös nevezőnek. Ez a közös nevező valamilyen, annak a monopóliuma valamilyen módon megbomlik, és ennek megfelelően nyilván egyre élesebb ellentétek feszülhetnek. A vallásos narratívákkal párhuzamosan, azokat kiegészítve időnként, azokat felülírva, jelennek meg újfajta szempontok, akár a klasszikus közgazdaságtan kibontakozására és egy ilyen közgazdasági cél és értékrendszer kibontakozására gondolhatunk, akár a politikai filozófiáknak a diverzifikálódására, megjelenésére, vagy éppen a felvilágosult abszolutizmus idején, ugye az iskola politikum jellegből adódóan a közjó tanítás, a kameralisztika tanításának a hatására gondolhatunk, amikor teljesen nyíltan, deklaráltan egy tudomány azzal lép föl, azzal az igénnyel, hogy pontosan megtervezi az ideális társadalmat, annak a mikéntjét, és arra megtanítja az egyetemi ifjúságot, és rajta keresztül az értelmiségi utánpótlást. Ugye a közjó tanításnak az a paradoxona, hogy miközben elég gyorsan néhány évtized alatt bebizonyosodik, hogy ezek illúziók és olyan utópiák, amelyek nem megvalósíthatóak, maga az igény, amit a közjó tanítások elterjesztenek, azok megmaradnak, tehát igazából a mikénten, a hogyanon tovább vitáznak generációk, miközben megmarad az az alaptézis, hogy az egyetemnek fontos feladata a társadalomnak valamifajta közvetlen mérnöki precizitású beállítása, finom hangolása. Ezen kívül nagyon fontos szempontnak emelném még ki az akadémiák, a tudós társaságok megjelenését, megerősödését, szétterjedését, gyarapodását, amelynek nyomán az eddig elmondottakkal összefüggésben azokra halmozódva rakódik ez a tényező, az egyetemek elveszítik a monopóliumukat bizonyos tudós kérdések, tudós viták lebonyolítására, megjelenik egy konkurens szervezet, ugye a versengő alternatívák logikája szerint. A eleinte a tudós társaságok azok, amelyek a nagy nemzeti, meg aktuális közéleti ügyeknek a tudományos vetületével foglalkoznak, és ez egy kicsit olyan légüres térbe helyezi a kissé avittabb, tradicionálisabb tudományt művelő egyetemeket. Erre nyilván valami fajta válaszreakcióként jelenik meg az, hogy szép sorban az egyetemeken is megjelennek hasonló tanszékek, katedrák, illetve az egyetemi ifjúság elkezd mozgulódni ezekben a kérdésekben, nemzeti nyelv, irodalom, különböző nemzeti tudományoknak a felkorolása például ilyes jellegű dolog, de egészen a földmérnöki állatorvoslási kérdésekig bezárólag ez nagyon-nagyon sok irányban hatást kifejtő folyamat. És ezen a ponton emelném be azt a nagyobb halmazát a tényezőknek, amely a különböző szakmáknak és a tudományágaknak a specializálódásával, majd szép lassan hivatásszerű elkülönülésével jár. Ugye viszonylag ismert, vagy hogy mondjam, közismert folyamat az, hogy hagyományos középkorból eredezett néhány tradicionális szakkar villámgyorsan a 18. század végétől kezdődően nagyon sok szakká szaporodik, és az egyetemek színeváltozása meglehetősen gyorsan zajlik le ebben, ezen a területen. Elkezdődik a tudományágoknak a specializálódása, és elkezdődik valami fajta szabályszerűség kialakulása az egyetemi tanulmányok tekintetében. Ez a viszonylag közismert jelenség egy olyan következménnyel jár, amelyet nem nagyon szokás különösebben hangsúlyozni. Ez pedig az, hogy egyre szabályozottabbá válnak a egyetemeken, és egyébként az azt megalapozó alsóbb fokú oktatási intézményekben is a tanulmányi pályák, tanulmányi idők, amely egészen bizonyosan feszültséggeneráló hatással jár, hiszen ha x évig kell kötelezően valamilyen tanulmányt folytatni egy csoportnak, és nem lehet abból hamarabb kiválni, egy-két év után peregrinálni, és egy másik nekünk jobban tetsző intézményben újabb néhány hónapot eltölteni, vagy nekünk jobban tetsző professzorhoz vándorolni, akkor az szükségszerűen összegyűjti a különböző feszültségeket, nézeteltéréseket, érdekellentéteket, értékalapú nézetkülönbségeket, és ez előbb-utóbb elér egy olyan kritikus mennyiséget, amelyből valamilyen aktivitás származik. Ez a korábbiakban kevéssé volt aktuális, mert nem voltak szabályozva a 18. század második felét megelőzően ezek a tanulmányi pályák, tanulmányi idők. Amint azonban a szakmák szakmásodása, hivatásosodása elér egy bizonyos fázist, onnantól kezdve muszáj bizonyos tanulmányi alapfeltételekhez kötni egy-egy oklevél, egy-egy diploma kiállítását. Ezen kívül, és ehhez szorosan kapcsolódva, jelenik meg az a fejlemény, miszerint ahogyan szakosodnak az egyes hallgatók, az egyes tudományágakat, szakmákat tanuló hallgatók, úgy csökken egyre inkább a korábban meglehetősen széles közös nevező, közös hangbázisa, hiszen egész egyszerűen egyre kevesebbet tudnak egymásról és egymás gondolatairól a hallgatók. Ugye ez a klasszikus, még az újkor elején is létező közös teológiai, filozófiai alap egyre kisebb szerepet játszik a tananyagban, és egyre mélyebb, szűkebb keresztmetszetű szaktudományos tudással vérteződnek föl az egyetemi polgárok. Ez megszünteti, vagy nagyon-nagyon kevés területre összpontosítja az úgynevezett értelmiségi közös témákat, közös beszélgetéseket. Ezek egyike marad nyilvánvalóan a nemzet közös ügye, a társadalom átalakításának a üdvös módja, eszközrendszere, hiszen az értelmiségi az ugyanakkor rendelkezik nyilvánvalóan azokkal a presztízs elemekkel, illetve azzal a társadalmi státusszal, hogy erről viszont kötelező gondolkodnia, olyanokkal, akikkel valójában meglehetősen kicsi már a közös érintkezési felület, a közös kommunikációs lehetőség, és ez nyilvánvalóan eltolja a filozófia, a teológia, meg a filológiai problémák irányából a sokkal alkalmazottabb, sokkal praktikusabb politikai kérdések irányába az egyetemi ifjúságnak a közös vélekedését. Ezen kívül még egy és egyben utolsó elemét szeretném ennek az időszaknak kiemelni. Ezt pedig szintén nagyon szoros összefüggésben van ezzel a bizonyos professzionalizációval, és az egyetemek által játszott szereppel. Németországban a Quakri kutatások, a Qualifikationskrise kutatások elég részletesen, nagyon-nagyon alapos adatsorokkal bemutatták azt, hogy milyen ciklikus változások jellemzik egy-egy intézménynek és egy-egy szakmának a kibocsátási kapacitását, és hogy azok a kibocsátási kapacitások milyen viszonyban állnak a munkapiaci lehetőségekkel. Ugye ennek a kutatásnak a krízis, értelmiségi krízis kutatásnak a fő tanulsága az, hogy az összhang meglehetősen ritkán áll be, az egyensúlyi állapot meglehetősen ritkán áll be. Valójában az egyetemi kapacitás hol túlzott a munkapiaci igényeket azoknak a tükrében, hol pedig hiány jelentkezik egyes szakmák értelmiségiek képzésében, és mindig egy ilyen a munkapiaci jelenségeket követő, de sohasem tartósan egyensúlyban tartó viselkedést tud produkálni az egyetem. Tehát amikor egy szakmában munkaerő hiány áll be, akkor hirtelen megnő egy idő után az adott intézménynek vagy az adott szaknak a képzési kapacitása, de ezáltal már is kódolja a 10-20 év múlva bekövetkező értelmiségi túlképzésnek a problémáját. És ez tulajdonképpen folyamatosan egzisztenciális feszültségeket generál a szakmásodó felsőoktatási hallgatóknak a körében, és ez a fajta nyilvánvaló egzisztenciális kiszolgáltatottság megint csak felerősíti azokat a törekvéseket, azokat az igényeket, hogy közvetlenül szóljanak bele a jövőjükbe, a sorsukba az éppen pályára álló fiatal értelmiségiek. Ezek a tényezők nyilván időnként kisebb-nagyobb fáziskéséssel, különböző mértékben, de egymásra hatva jelennek meg, és ennek a következménye az, hogy tulajdonképpen 19. század első felétől kezdve folyamatos és megelőzhetetlen, betilthatatlan jelenség az, hogy az egyetemi ifjúság a tanáraitól, az intézményétől függetlenül önálló pályán politizál és viszonyul a társadalmi politikai fejleményekhez. Köszönöm szépen a figyelmet!